Jó estét kívánok! Üdvözlöm mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Haszi történeteket fogok mesélni ma. Egyik érdekesebb a másiknál. Kezdünk az elsővel. Ez egy jeruzsálemi zsidó kereskedő, az volt a neve, Rabbi Yosef Levi Hagiz. Rabbi Yosef Levi Hagiz, ez az első világháború előtti időben, ő nagyon aktív volt Izraelbe felvásárolni földeket, és ezzel zsidók tudjanak munkát találni, letelepedni, és legyen egy biztos jövők. Ez egy nagyon komoly akció volt, és ez a Yosef Levi, ő nagyon aktív volt ezen találni ilyen földeket, ami eladó, megvásárolni, zsidó kézben adni, kísérni őket az elején, hogy minden megfeleljen. Ezen kívül nagyon híres volt, nem csak ezért, hanem azért is volt nagyon híres, mert neki a szombat nagyon szent volt. A szombattartás az mindenki tudta, hogy ez neki nagyon-nagyon-nagyon fontos a szombat. Semmiféle alkú nem lehet, nincsenek kompromisszumok a szombat, az úgy, ahogy van, az elejétől a végéig, péntek délutántól szombat estig. Most közben első világháborút kitört, 4 éven keresztül, akkor az akkori Izrael el volt zárva, és semmiféle tengeri szállítások nem jöttek át a háború miatt, és borzasztóan megviselte az izraeli lakosságot. Neki, a Yosef Levinek volt egy papírgyár, vagy ilyesmi, és alig-alig tudta túlélni ezt a 4 évet. Most ezután vége lett a háborúnak, akkor itt az ideje, hogy újraindítani. De ehhez kellett egy nagy szállítás papírt kapni Egyiptomból, és ezért elment Káhírban. És onnan majd alexandriai állomásra fel kellett rakni ezt a vonatra, és az el fog jutni Izraelbe. No, erre Yosef Levi elutazik Káhírban, tárgyal a mindenféle gyártóval, eladóval, és utána pedig van sok technikai feladat, hogy tényleg a szállítás tudja menni. Ehhez még az is volt szükség, mert olyan nagy szállítmány volt, hogy egy plusz kocsit kellett csatolni a vonathoz az ő papírjával. Tárgyalt, kis hálapénzzel, mindennel együtt el lett intézve. A probléma az volt, hogy szombat kimenet után egy rövid idővel elindul a vonat. Ami azt jelenti, hogy szombat este nincs idő arra, hogy tudjanak azt felpakolni a vonatra. Hanem péntek délután kellett ezt felpakolni a vonatra. A probléma az volt, hogy a szállítmány megérkezik csak péntek délután, és elég kicsi volt az idő, hogy az érkezés után tudjanak meg ezt felpakolni. De hát bízott benne, hogy ez sikerülni fog, aggódott, hogy talán mégse fog sikerülni. És tényleg az történt, hogy a szállítmány késik. Nem érkezik meg időben, és akkor közben múlik az idő. Amikor már megérkezett, akkor már nagyon rövid idő volt Sábesz előtt, arra már nem volt idő, hogy tudjanak ezt felpakolni a vonatra Sábesz előtt. Hát az egyetlen lehetőség az lett volna, Adhagyni a munkásokat, és kérni őket, hogy pokolják fel Sábeszkor. Hát ez egy nagy dilemma volt Rabbi Joseph Levinek, azt mondta, hogy rengeteg pénze van benne, és minden, és akkor most minden el fog úszni. Tehát a dilemma nem sokat hezitált, de nem sokáig eldöntött, hogy nem. Azt most. Azt mondta az embereinek, engem nem érdekel, dobjátok be a Nílusban. Nekem ez nem kell. És néztek rám, miért lehet bedobni a Nílusba? Olyan nincs. Szóval, milyen lehetőségek vannak? Mindenképpen le kell pakolni. Hova pakolja le? Ott a pályaudvaron ki van zárva, nem lehet lepakolni semmit. Út közben hagyni, az se lehet. Most már a kérdés nem volt, hogy a pénzével mi legyen, hanem hova tegyen ezt a sok papírt. Egyszer csak egy picit arrébb, ott a pályaudvartól egy kicsit arrébb lát egy nagyon szép, nagy ilyen villa, nagy udvarral. Ez pedig a brit helyi, nevezünk őt a helyi polgármester, vagy a helyi polgármester volt a britek képviseletében, ez az övé volt. No, de Joseph Levy nem gondol sokat, oda megy, nyitva van a kapu, nagy udvar, senki nincs ott. Erre nem gondol sokat, mondja az emberek, hogy tessék itt ebben a sorokban lepakolni. És ők meg voltak győződve, hogy ez hivatalosan meg volt beszélve, és ők szó nélkül tényleg odaálltak, és pakolják le mindent. Tehát már majdnem minden le volt pakolva az udvarba, egyszer csak megérkezik egy gyönyörű szép lovaskocsival, megérkezik a tulajdonos. Nézi, hogy pakolás van. Mi ez? Azt mondja, mi ez? Hát a papírt szállítunk itt. Milyen papírt? Hát, Joseph úrral kell beszélni. Joseph úr odajön, és ez a brit tisztviselő nagyon ilyen mérgesen néz rá, azt mondja, miről van szó itt? Hát, de Joseph elmondta az igazat, én egy szombattartó zsidó vagyok, már nincs idő felpakolni a vonatra. Mondtam az embereinek, a Nílusban is lehet dobni, tehát valahova el kell tenni, én gondoltam, hogy itt leteszem. Ez illető hallotta, és azt mondja, aha, nagyon érdekes. Tudod mit? Ha már bepakoltál ezt ilyen hivatalos területre, akkor arra gondolok, hogy jobb lenne ahelyett a Nílusba dobni, átadni az állam kasszájában. Azt mondta, hogy jó, semmi probléma. Jó, az illető kivesz egy pap, itt egyébként a közös nyelvit az aram volt. Mert Joseph nem tudott angolul, tehát ez a tisztviselő tudott arabul, és ez volt a közös nyelv. Erre az illető kivesz egy papírt, a saját féléccel, írja, amit beszéltek, aláírja, aztán két sor, és kérje Joseph Levinek az aláírás. Ő nem gondolt kétszer, aláírta, kapta a papírt, elment a zsinagógában, boldog volt, hogy a szombatart ő helyesen fogja tartani. No, senki nem látott rajta semmi, nem volt ideges, teljesen boldog volt, hogy tartja a szombatot. Örült is annak, hogy ez egy kihívás volt neki, egy próba volt, de hát ez ne, ő túlélte. Szombat este valahogy beszélgetett valakivel, és mutatja neki a papírt. Azt tessék, én átadtam az állam kasszájában. Nézd ide, add ide. Az illető kezdi olvasni, tudott angolul, azt mondja, miről beszélsz? Nem ez van írva, amit te mondtál, pont ellenkező. Az van írva, hogy a tisztviselő azt írja, hogy ő vállalja, hogy nála letétbe lehet helyezni ezt a papírt, őrzésre, és rövid időre, és Rabbi Joseph Sábesz után, hogy fog jönni érte. Aláírva, aztán van két sor, Rabbi Joseph azt mondja, az aláírat, elkötelezem magamat, hogy szombat kimenete után minél előbb elszállítom annan a papírt. És azt erre van aláírva, hogy Jószef. Ó, azt mondja, Jószef, erre nem is gondoltam. És erre gyorsan összeszedi magát, keres embereket, és eljönnek. Amikor odajön, azt fogadja őt a brit tisztviselő, és azt mondja, Isten őriz, én még az életemben nem nyúltam olyan vagyonhoz, ami nem az enyém. Pláne nem olyan emberé, aki annyira el van kötelezve a vallása mellett. Büszke vagyok rád, és örülök annak, hogy tudtam neked segíteni, megtartani a szent pihenőnapot. No, természetesen már a szombat esti vonattal már nem tudta elküldeni, de hát vasárnap is volt egy vonat, minden el lett intézve. Közben kiderült, hogy az a vonat, ami kiment szombat este, az rablók kezében került, és az áru, ami rajta volt, azt el is loptak. Ami azt jelenti, hogy egy, Rabbi Jószef, ha megszegte volna a szombatot, akkor az áruja a rablók kezében került. Helyette Rabbi Jószef mindent feláldozott, azért tudjon tartani a szombatot, és emiatt meg is maradt neki az árúja, és megérkezett a Szentföldre, és aztán tudta újra elindítani az ő nagy kereskedése. Szóval a szombattartása, ami neki úgy tűnt, hogy ez egy áldozat, ez az, ami megmentette őt, és az egész nagy vagyonát. Sokszor az van, az ember azt hiszi, hogy az ő kezében van a döntés, és azt hiszi, hogy ha az Isten parancsa mellett dönt, akkor rosszul jár. Az Isten megmutatta Jószef Levinek, hogy pont fordítva van. Azért, mert döntött az isteni parancs mellett, a szombattartás mellett, ezért tudta megmenteni a vagyonát. Egy másik történet, ez pedig Marokkóba történik. Ott Marokkóba volt egy rabbi, az volt a neve rabbi Moshe Bibász. Ő volt a rabbia a Vazán, vagy Vuzán, inkább Vazán városnak a rabbia. Nagyon különleges ember volt a rabbi Moshe, nagyon tanult, istenfélő, kedves, amit csak el lehet képzelni. Egyszer csak megérkezik Vuzánba egy muzulmán vallási ember, Feszből jött, valahogy ő nagyon gyűlölte a zsidókat, és azért jött át Vuzánba Feszből kicsit úszítani a zsidók ellen. Úgy döntett, hogy nem csak kívülről, megy Majsehaz, és egy kicsit fogja egy kicsit ilyen mindenféle kérdésekkel, és mindenféle kicsit ilyen kellemetlenséget okozni neki. Eljön a Majsehez, és azt mondja, nem vagyok itt csak egy rövid időre, de már is tudom, hogy nálatok itt a temetőben van egy bizonyos Rabbi Amram ben Divan. És ti őt egy csodarabinak tartotok, és mindig mentek az ő sírjához imádkozni. Kérdezem én, tényleg úgy gondolsz, hogy ez a halotti csodarabi képes nektek segíteni? Hát ma is tudta, hogy akármit fog válaszolni, nem fog jót tenni. Erre úgy döntött, hogy ma is próbálta elkerülni a választ. Azt mondja neki, kedves főtisztelendő úr, az én feladatom itt vezetni a közösséget, én nem foglalkozok itt misztikus dolgokkal, a halottak mire képesek, mire nem. Hát, jó, ez egy okos válasz volt, ez egy kitérő válasz volt, de ez a muzulmán illető nem akart olyan gyorsan lemondani. Azt mondta, jó, nem akarsz válaszolni, rendben van. Én be fogom bizonyítani neked, hogy ez a bizonyos Reb Amram ben Divan nem tud nektek segíteni. Figyelj, nézse ki az ablakból, ott van a nagy kapu. Ez a zsidó negyedből az ember belép a nagy városba. A tizedik, én mindjárt ki fogok menni oda, a tizedik ember, aki át fog menni, ő rá azt fogom mondani, hogy a káromkodott és csúnyákat mondott Muhammad profétánkról. Halálra lesz ítélve, és senki nem lesz képes segíteni, akár mennyit fogtak imádkozni Rab Amram ben Divan sírjánál, nem fog tudni segíteni, az Isten se fog segíteni nektek. Be fogok bizonyítani neked és nektek, hogy semmi nem segít. Ma is ezt hallotta, hogy ez az illető bevallotta, hogy ki fog találni egy hamis vádat, csak azért bebizonyítani, hogy az Isten nem tud segíteni a zsidóknak. Próbálta őt lebeszélni róla, de semmi nem segített. Jó, erre távozik az illető, ez a muzulmán illető, elhagyja ma is a lakását, tehát ma is nagyon félt, hogy mi lesz itt, erre ma is utána ment. És tényleg a muzulmán illető megy oda a kapu felé, és tényleg számolja 1, 2, 3, 4, a tizedik ember, aki átmegy ennél, nem tudom most, hogy nevezik őt, nem pap, mert a muzulmánoknál nem papok vannak, most nem emlékszem, hogy... És erre kezd kiabálni az illető, azt mondja, így beszéltem Muhammadról, szégyen, gyalázott, és kezd ordítani. Ki az, aki épp átment ott? Ki az, aki épp átment ott? Egy öregebb ember, magas, az volt a neve Jonne Freinte. Jonne Freinte volt a neve. Mindenki ismerte, mert ő matracokat tudott varni, illetve megjavítani. Nagyon-nagyon rendes volt, nagyon becsületes volt, csinálta a munkáját, mindenkivel jó viszonyban volt, kedves volt mindenkivel, és egyszer csak ez a hamis vád érte őt, és rögtön körülvették minden a muzulmának körülvettek, ma is egy gyorsan oda ment, és próbált mondani, hogy ez nem igaz, ez egy hamis vágy, tehát Mojsével szemben ott áll egy ilyen főtisztelendő úr, hát letartasztottak ezt a jajnét, bevitték őt a börtönbe, és azt követelte ez a muzulmán illető, hogy a holnapi napon kellett legyen az ítélet. Jó, erre ma is úgy döntett, hogy ő is megy oda a tárgyalásra. Jó, a megadott időben behoznak a jojnet, két rendőr fogja, a jojnenek fogalma sem volt, mit akarnak tőle, és ilyen félt, és gyenge volt, és a helyi uralkodó felteszi a kérdés a muzulmán illetőnek, mi a vád? Erre kezdi mondani, képzeltek el, ahogy ott a kapunál kimentem, ez a jajne, ez az illető jött be, és káromkodott a Muhammad proféták ellen, ezt itt nem lehet elfogadni. Halálra kell ítélni őt. Tudjanak az emberek, hogy nem szabad csúnyákat mondani Muhammadról. No, ez volt a vád. Röv Moise kéri a szót. És odafordul a muzulmán úszítóhoz, aki csak így lenézte Röv Moiset, hogy mit avatkozol be, te gondolsz, hogy képes leszel valamit mondani. Hát ha engem kell elhinni, ha nekem kell hinni, vagy a zsidónak nem fognak nekem elhinni, szóval nem, nézte Röv Moiset, Röv Moise feláll, és azt mondja, kérdésem van hozzád. Te magad hallottál, hogy az illető káromkodott? Igen, én magam a saját fülemen. És melyik nyelven káromkodott, kérdezi Röv Moise. Milyen nyelven? Egyértelműen arabul. Itt pedig az uralkodó bíró felteszi, odafordul, és azt mondja az úszítónak, mondd, te más nyelvet is beszélsz, vagy csak arabul? És látta, hogy a bíró úr egy kicsit ilyen kis mosoly van, és erre nem, azt mondta, valami nem stimmel itt. Olyan szokatlan kérdéseket tesznek fel neki, hogy valami kis csapda van itt. Az emberek, akik jelen voltak, már kezdtek nevetni, és ez az úszító nem értette, miről van szó, mi a probléma. Átmed az ember mellette, ő azt állítja, hogy hallotta, hogy ő káromkodik, akkor hol lehet itt a probléma? Ő tudja az úszítót, ezt csak kitalálta, de hogyan, miért nevet itt mindenki? Nem értette, És erre nem válaszol semmi. Erre a bíró azt mondja, talán vissza szeretnél vonni a vádat? Visszavonni? Miért vonjam vissza? El kell fogadnom, amikor egy zsidó káromkodik és csúnyákat mond Mohamedról? Erre azt mondja neki a bíró, el fogom magyarázni neked, miért kellett volna visszavonni a vádat. Mert mindenki nagyon jól tud, hogy mindenki itt ebben a vádat nagyon jól ismeri ezt a jajnát. Ő matracokat készít, mindenkivel kedves, ő még egy rossz szót nem mondott senkiről. Ő még senkire nem kiabált. Nem érti. Azért, mert ő egy jó ember, ezért nem lehetett káromkodott. Mondj, és erre folytatja a bíró úr. Jó, látom, hogy te nem érted. Még valamit. Nem csak egy rossz szót nem mondott senkiről, egy jó szót sem mondott senkiről. Miért nem? Mert ő néma. Nem tud beszélni. Néma a gyerek, születése óta. Wow! Erre nem számított. Ami azt jelenti, hogy egyértelműen kiderült, hogy hamis vád ez, mert azt mondta, saját maga hallotta, hogy ő káromkodik arabul, és ez ki van zárva. Erre mondja a bíró, vigyetek előtt, hogy takarítsa ki a várost. Takarítsa ki, közben majd elgondolkodja, mi legyen az ő végső büntetése. És odafordulva ma is ez azt mondja, a föld nem bocsátott volna meg nekem, a másképpen ítélkeztem volna. Másnap mesélte a bíró uralkodó, hogy Moisenak azt mondta este, jött hazám álmomban Rabbi Amram ben Diván, és azt mondta, a Gan Eden nagyon szép, a holnapi ítélet el fogja dönteni, hogy te ide kerülsz, vagy oda kerülsz. És aztán eszembe jutott, amikor felébredtem, a gyerekkoromban mindig játszottam ezzel a Jajnével, és Jajna soha nem keveredett be semmiféle vitába, mert nem tudott beszélni, néma gyerek volt. És így lett vége a történetnek. Erre Mojzse később elmesélte az egész történetet a közösség, és azt mondta, két nagy csoda volt itt. Az egyik csoda az volt, hogy a tizedik embered néma ember volt, aki nem tudott beszélni, és így, hát tényleg imám, talán imám, igen, ez a helyes szó, az képzelünk el, ha bárki más ment volna át itt, ki tudja bizonyítani, hogy ő nem mondta. Most pedig egyértelműen nem mondott semmit, mert nem tudott mondani, az egy. A másik dolog, az nem kevésben nagy csoda, hogy ki nem tudja, ez a bíró csak akkor tud jó ítéletet mondani, ha hálapénzt adnak neki. És most pedig saját maga az igazság mellett döntett. Ez is egy nagy csoda. A végén nem csak, hogy ez az imám nem tudott bebizonyítani a rabbi Amram ben Diván neme csoda rabbi, hanem még erősebb lett a hit benne, és mindenki látta. És mindenki látta, hogy tényleg egy csoda rabbi, és mindig lehet menni imádkozni hozzá, és ő majd imádkozik az emberekért. Sajnos a régi időben mindig voltak ilyen történetek, legyen ez vérvád, a vérvád itt a Kelet-Európában, vagy ilyen Mohammed-féle káromkodása az arab világban. Mindig ki voltunk téve ilyen hamis vádak ellen, és mindig kellett imádkozni az Istenhez, hogy egy csoda innen, onnan, valami csoda történjen, hogy a túlény. Nem mindig volt csoda, de nagyon sok esetben voltak csoda. Híres a Prágában, ott a Löw rabbi, a prágai rabbi menni mindent tett itt a vérvádak ellen, szóval nem volt egyszerű. Mert maga az, amikor az a kérdés, hogy a zsidó így állítja, és a nem zsidó másképpen állítja, akkor már magától értető, hogy a zsidónak nincs igaza. Egy, kettő, hogy nem is akartak, és nem is kerestek az igazságot. Tehát hál' Istennek ebben az esetben tényleg nagy csoda volt, hogy pont egy néma embert találta rá, és akkor így nevetséges volt az egész vád. Következő történt itt Kelet-Európában, Apt, az valahol kell, hogy legyen a mai Ukrajnában. Mojzse Leib költözik Aptban. Szóval lovas kocsival utazik Aptban, sőt két ló húzza a kocsiját. Nem volt egy jó módú ember, de nem volt nagyon szegény. Ő költözik abban a családjával, egy kocsi telle, ott volt étel, és ruha, és mindenféle dolog volt ott a kocsin, hát költözés van. Utazik, egyszer csak előttük, látja, hogy előttük, ott van egy kocsi, ami alig megy, és mivel ő gyorsabban ment, akkor sikerült elérni őket. Ránéz, azt mondja, mi van? Hát, egy esküvőre utazunk, mert Aptnak, a Sameszanak a lánya férhez fog menni a fiunk, az itt van a völgyén. De látja, hogy Mojzse Leib, hogy ezek nem néznek jól ki. Nagyon ilyen szegény, nem volt bennük boldogság, pont azért, mert tudták, hogy nem hoznak magukkal semmit az esküvőre, mert alig van nekik ruhájuk, bármi az esküvőre. Mojzse Leib nem gondol sokat, azt mondja, a Midrás azt mondja, hosszan daimele melech, hogy a vőlegen amit egy király. Öröm, felemelt fejjel kell menni. Azt mondja, van egy ötletem, üljetek át az én kocsimban, mi én és a családom pedig át fogunk utazni a ti kocsitokban. Jó, elfogadták. Nem is véletlenül nem pakolta át a dolgokat a kocsiból, azt mondta nekik, tessék, itt van az étel, egyetek. De még mielőtt evésről van szó, akkor azt mondta, tessék, a vőlegének kellett legyen szép ruhája, erre a ruhák közül fel kivett valamit, ami elég új volt, felöltöztette, szépen nézett ki. No, induljátok. Ha megérkeznek a városban, akkor a Mojse Lejbnak a felesége pedig a menyasszont felöltöztette. Még egy kis ékszert is adott neki. No, az esküvőn pedig Mojse Lejb nagyon intézkedett, mindenki látta, hogy hú, milyen nagy vendégek jönnek, ők is csatlakoztak. Erre gondoskodott, hogy legyen ott egy zenekar, és kezdtek játszani, és Mojse Lejb kezdett táncolni, nagyon-nagyon különlegesen tudott táncolni. Úgy, hogy már úgy alakult az esküvőn, hogy Mojse Lejb volt a nagy táncoló, és mindenki körülötte volt, és tapsolt neki, és ő a táncolt, és már kérdés az volt, hogy Mojse Lejb táncol a zene ritmusához, vagy a zene igazítja magát Mojse Lejbhez, mert nagyon szépen tudott táncolni, és gyönyörű szép volt. Hihetetlen nagy öröm volt. Egyszer csak megáll Mojse Lejb, és azt mondja, egész életemen át kívántam magamnak, hogy mikor tudjak elérni egy ilyen igazi, tiszta, szent öröm. Most úgy érzem, hogy ezt értem el. Tudjátok, nekem egy kérésem van. Majd utolsó útamon, amikor engem fognak kísérni a temetőben, akkor kérem, hogy ezt a dalamat, ezt a gyönyörű, szép, öröm dalamat kérem, akkor ezt játszani. Mert szeretnék úgy jönni a túlvilágba ilyen különleges, szent örömmel. Ezt mondta ki. Jó, mindenkinek érdekes volt, ment az esküvő, és végre az esküvőnek vége van, az egész történet el lett felejtve, közben Mojse Lejb híres nagy hászid mester lett, a Szaszavir Mojse Lejb. Ma nem is Abban élt, már átment lakni Szaszovban, nagy híres hászid mester, csodarab és minden. Úgy az elején az emberek még emlékeztek a történetre, utána beszéltek rólad, utána minden el lett felétve, de Mojse Lejb már elköltözött, már senki nem tud semmiről. Sok évvel később a papti zenekar készül utazni Brodyban. Mert Brodyban van egy nagy esküvő. Készülnek utazni. Másnap lesz az esküvő, és szeretnék ott lenni. Egy kocsit béreltek, felpakoltak minden, elindultak útra. Az elején teljesen szokatlanul, utaznak, fél óra után egyszer csak a lovak kezdenek futni, és nem lehet őket leállítani. Futnak, a kocsis próbált mindenféle trükkeket őket leállítani, semmi nem segít, félelmetes volt, futnak, mint a sátán megszállta volna őket. Futnak, és egyszer csak körülbelül fél óra futnak így, és egyszer csak kezdenek lassítani. Lassítani, és egyszer csak megállnak. Mi történik? Hogy épp az úton járnak az emberek, zsidók, mi történik? Ó, híres, de Moise Leib, a híres Hasid mesternek a temetése van itt. És ezért most folyik a temetése. Kinek a temetése? Röbb Moise Leib. Egyszer csak eszükbe jutott a zenekarnak, hogy hú, itt van a Moise Leibnek a temetése. Röbb Moise Leib kérte, hogy ezt a dalomat akarja, hogy énekeljenek, játszanak neki a temetésen. Most már megértették, hogy mi történt hirtelen a lovak kezdtek itt futni, mint megszálltak, mert ide kellett jönni. Igen ám, itt van rabbi, itt vannak dájának, itt nem lehet bármit csinálni. Oda mentek a rabbi, és azt mondtak, sok évvel ezelőtt ez is ez történt, de Moise Leib kérte, hogy egy bizonyos dalomat, amit akar játszatunk, és ő táncolt, ezt énekeljünk. Most teljesen természet fölötti körülmények között ide juttatunk, mi legyen. A rabbi gondolkodott, és azt mondta, kihirdette. Azt mondta, szokatlan dolog, de a rabbi kérésére, vagy sok évvel ezelőtt kérte, hogy játszanak ezt a bizonyos dalomat, akkor most fognak játszani ezt a bizonyos dalomat. A zenekar kezdi játszani a dalomat, és borzasztó furcsa volt, mert ez egy igazi örömdal volt, és közben folyik a temetés, könnyekkel sírnak mindenki, és a zenekar pedig játsza. Így teljesült a cádiknak a kérése. Senki nem emlékezett rá, de az Isten emlékezett rá, és az Isten gondoskodott, hogy az apti zenekar, akik játszottak ezt a dalomat az esküvön, ők legyenek azok, akik a cádik temetése fognak játszani, hiába nem készültek ne oda menni, Isten majd elhozta őket, hogy tudjanak eljátszani ezt a dalomat. Egyébként a Szaszavire Moise Leibről sokat mesélnek, hogy sokat utazgatott. Egyik könyvben olvastam, hogy még magyarul is tudott, amiben elég furcsa, mert legalább a történelem nem tudja az, hogy ő járt volna Magyarországon, annyira, hogy megtanulta a magyar nyelvet, és akkor különböző történetek vannak róla, hogy zsidókat ilyen börtönből, fogságban váltott ki. Nagyon különleges csodarabik, nem véletlenül, hogy a csodarabinak a kérése az Isten teljesítette úgy, ahogy ő kérte. Most pedig egy másik történet, ez pedig Rabbi Shmuel Weinberg, a Szlanimi Rebbe. Szlanim az Litvániában van. Litvániában nem volt sok haszid mester. A Szlanim volt az egyik csoport, a haszid csoport Litvániában. És ez a második Szlanimi Rebbe, Rabbi Shmuel Weinberg. Egyszer az van, Rabbi Shmuel Weinberg, a Szlanimi Rebbe, Rabbi Shmuel utazik, és vonaton utazik, erre mit csinál a Rebbe, amikor utazik, előveszett könyvet, egy szent könyvet, és Tórát tanul. Egyszer csak az egyik állomáson, ott szállt fel egy ilyen jó módú ember, ilyen földes úr, a nagy vagyona, látszott rajta, hogy ő nagy vagyona rendelkezik, vele volt az egyik ilyen asszisztense, vagy szolgája, körülnézett, nézi a jegyet, kiderül, hogy ott van a helye a Rebbenak a Sámesza mellett. A Rebbe az egyik sorban ült, a Sámesza a mögötte lévő sorban ült, és mellette volt a helye ennek a gazdag földes úrnak. Ada leült, körülnézett, és rögtön észrevette, hogy aki előtte ül, az egy valami különleges ember. Kérdezi a földes úr, kérdezi a Sámeszt, ki az a behóved, a tisztelendő férfi, akit ül előttünk? Ki ez? Azt mondja, egy szent rabbi, egy nagy tóra tudós. Ugye próbálta egyszerű szavakban elmondani, egy szent rabbi, egy nagy tóra tudós. Azt mondja a földes úr, igen, szent rabbi? Ó, én is az unokája vagyok egy szent rabinak. Hoppá! Akkor csak kiderült, hogy ez a földes úr nem lehetett rajta látni a zsidó, de hát kiderült a zsidó, és egy szent rabinak az unokája. Erre még a Rebbe ezt hallotta, odafordult haza, azt mondta, ha ez így van, gyere át, ülj le mellettem. És úgy azt mondja neki a Rebbe, figyelj, én egy rabinikus családból vagyok, te, ahogy most mondtál, egy rabinikus családból vagy, ülj le mellettem. Jó, hászidok, aki ott ült a Rebbe mellett, átadta a helyet a Rebbe kérésére, és a földes úr leül mellette, és nagyon jól érezte magát, ezt a nagy kóvedat, azt a nagy tiszteletet, amit kap, és a Rebbe kezdett vele beszélgetni, és kiderült, hogy tényleg egy nagyon-nagyon-nagyon gazdag emberről van szó, és mesélt erről is, hogy mindenféleket, milyen vagyona van, és azt is kiderült, hogy tényleg egy híres szent rabinak az unokája, a Rebb Lévi Yitzchak, a berdicsevi rabinak a fia volt Rabbi Meir, és ő ennek a Rabbi Meirnak a leszármazottja. Látszott rajta, hogy ő nagyon messze van a zsidóságtól nagyon messze van, elhagyta teljesen a zsidóságot, de mégis nagyon büszkélkedik a nagypapájában. Azt is mesélt ez a földes úr, hogy régen ő a cárnak a személyes orvosa volt. És a Rebbe csak néz rá, és csodálkozik, egy ilyen különleges családból való, egy ilyen szent lélek olyan messzire kerül a zsidóságtól. Beszélgetnek tovább, erre kiderül, hogy utoljára 40 évvel ezelőtt volt a kezében a tfilin, az imaszi. De az, arra se emlékezett, hogy ez csak volt a kezében, vagy valójában fel is rakta. Egyszer csak, hogy megy egy beszélgetés, egyszer csak vége lett, egy kis szünet lett a beszélgetésben, és kis csend. Egyszer csak azt mondja a Rebbe, eszembe jutott egy történet. Egy történet eszembe jutott, ami a déd nagyapádról szól. Ami a déd nagyapádról szól, az pedig a Rebbe Yitzchak a berdicsevi rabbiról. Szeretné hallani a történetet? Erre azt mondja neki a földes úr. Hát, mindenki kíváncsi történetekre. Gondolom, hogy pláne, amikor a saját déd nagyapjáról van szó, akkor szintén szívesen hallgatja, és Rebbe kezdi mesélni. Minden este volt egy bizonyos Jánko, aki nagyon nehézen megy haza. Miért nagyon nehézen? Mert már ivott ma sokat, mert ő borzasztóan sokat kártyázott. Kártyázott, és nagyon sok pénzt veszített, és így állandóan ivott, és közben ment a nagy ivás, és amikor vége van, haza kellett mennie, nehézen volt a sok ivás után is minden. Egyszer csak az egyik este Jánktól hazamegy, kivel találkozik? A berdicsevi rabival, Rebb Lévi Yitzchakkal. Azt mondja neki Rebb Lévi Yitzchak, Jánko, irigylek. Engem? Mit lehet irigyelni engem, bennem? Egy rabbi mit tud irigyelni engem? Erre azt mondja neki a rabbi, hát mit? Elmondom neked. Bölcsénk azt mondanak a Talmudban, hogy aki megtér szeretetből, akkor minden szándékos vétek micvava válik. A negatívból lesz pozitív. És te, ha te most megtérnél szeretetből, Isten szeretetéből, akkor mindent, amit eddig csináltál, az mind micva lesz. És tudod, milyen sok micvad lesz? Én nem vagyok képes azt a szintet elérni, amit te el tudsz érni azzal, hogy megtérsz. Mert annyi mindent már csináltál, és azt át lesz írva micvára, akkor az nagyon sok. Hát, Janko nem volt meggyőződve, és egy kicsit szemtelen is volt. Azt mondta, Rebbe, akkor inkább várjunk még egy évet, akkor még többet fogok tenni közben, és ha meg fogok térni, akkor sokkal többet fog érni. Sajnos egy év, és két év, és három év az illető nem tért meg, Janko maradt Janko. Egyszer csak Janko beteg. Közben kiderült, ez nem csak egy sima betegség, ez nem csak egy sima megfázás, ez egy halálos betegség. Már nagyon-nagyon beteg, a felesége jön a rabbihoz, a baby Yitzchakhoz, hogy rabbi, jöjjön a férjemhez, a beteg ágyam van, jöjjön a rabbi. A rabbi jön, és látja, hogy Janko alig tud beszélni, alig tud mozdulni. És amikor látja a rabit, azt mondja a rabbi neki, Janko, eddig mindig elutasítottál, amikor beszéltem veled a megtérésről. Hát, talán most az a pillanat, amikor meg kell térni. Janko gondolkodik, és azt mondja a rabinak, figyeld! És közben erőt vesz, és egyre jobban lehet őt hallani, egyre hangosabb hanggal beszél. Azt mondja, amikor én bérbe vettem ezt a kis panziót a helyi földes úrtól, az jó állapotban volt, és minden. Tehát aztán én kezdtem inni, kártyázni, elhanyagoltam minden. A tetőt elhanyagoltam, és minden, az ablakok, a tető, már borzasztó volt. Nem is gondoltam, hogy kéne ezt karbantartani, mert én el voltam foglalva a kártyázással. Egyszer csak az egyik téli reggelen a földes úr az erdőbe járt, és egyszer csak egy borzasztó nagy eső kezdett, menekülni kellett. Ó, azt nekem van itt egy panzia, oda fogok menni, jó, meleg lesz ott, és kellemes. Egyszer csak bejön, ahelyett, hogy jó meleg lenne, az víz folyik, a tető folyik, az ablakból a hideg jön be. Rabbi úr, el se tudja képzelni, milyen mérges volt rám a porrica, a földes úr. És kérdezte tőlem, nem értem, mi van itt? Én egy jó állapotban lévő ponziót adtam át neked. Mit tudtam én mondani neki? Erre azt mondtam neki, földes úr, értse meg, én nem gondoltam, hogy egy nagy eső lesz, és nem gondolt, ide fogsz jönni. Azt mondja nekem a földes úr. Azt mondja nekem a földes úr, mit gondoltál? Hát előbb-utóbb csak el kellett volna számolni ezzel a panzióval, és mi lett, és akkor mit gondoltál? És csendben maradt. Egyértelmű volt, hogy ez a Janko azt akarta mondani, hogy sajnos elhanyagoltam az életemet, és nem gondoltam az, hogy valamikor el kell számolni. Mert nagyot sírt, és lényegében megtért, és így halt meg. Azt mondta Lévi Yitzhak, tudjátok, ez a Jánkl úgy ment át a következő más világban, hogy igazán, igazán megtért. Ez a történet, ami szól Lévi Yitzhakról, az illető, ez a gazdag zsidónak a dédnagyapja. Eddig ez a nagy, ez úgy ült is nagyon teli magával, és most pedig egy kicsit ilyen összetörve figyelte, hogy mit mond a rabbi neki. Most már teljesen másképpen gondolt, nagyon hatott rá ez az egész történet. A rabbi kivesz a tfilint a táskájából, és az illető automatikusan adta neki a kezét, és a rabbi felrakta vele fele a tfilint. Utána azt mondja neki a rabbi, ez neked olyan ajándékba, és az illető elfogadta. Egy-két állomással később elköszönt a rabbitól, el kellett menni. Megszakadt a kapcsolat vele. Egy pár évvel később egyszer csak egy öreg szakállas zsidó leállítja a Szlanimi Rebbenak a Sámessa. Azt mondja, maga megismer engem? Hát nézd, azt mondja, nem. Látod, öreg zsidó, hosszú, ő szakálla, nem ismer. Emlékszel, hogy egyszer a vonatra felszállt a cárnak volt orvosa, és a rabbi kérte, hogy üljön le mellette? Arra emlékszem. És még kapott tőle tfilint? Igen, emlékszem. Az én vagyok. Az a történet, amit a rabbi mesélt nekem, annyira megérintett, hogy a lelkem felébredt, és én nem vártam meg a halálom előtti pillanatot megtérni. Én már megtértem. Én egy vallásos zsidó vagyok. Köszönöm, hogy jöttetek. Remélem, hogy hasznosak és tanulságos ezeket a történeteket. Jövő héten akkor folytatjuk. Holnap este pedig a Kérdezz a Rabbit, kérem, jöjjetek el. Csütörtökön este pedig a heti szakasz kapcsán azt a nagy kérdést fogunk tárgyalni, ember áldozott? Izsákot feláldozni? Hogy lehet? És vasárnap pedig beszélünk a harmadik része, a Lombik program áttak vagy áldás, a harmadik és az utolsó része. Köszönöm mindenkinek, és remélem, hogy találkozunk holnap is. Jó éjszakát kívánok!